kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és a 300. éneket énekeljük, valamennyi versét, 300. ének, lelkem drága Jézus, a hozzád hajt a félelem. Csendesedjünk el, imádkozzunk testvérek. Úr Jézus Krisztus, Azért jöttünk, hogy a te szent szavadra hallgassunk ezen a mai estén is. Köszönjük te neked, hogy örök életnek beszéde van nálad. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy megértsük ma esti üzenetedet is. Azért kérjük ezt, Urunk, mert olyan sok akadálya van annak, hogy a te igéd szívünkbe jusson és átformáljon bennünket. Olyan nagyon kísért bennünket a felszínes ige hallgatás és a felszínes ige hirdetés is. Kérünk, hogy segíts meg bennünket, a te szent lelked gyújtson világosságot minnyájunkban, és tisztogass meg ígéddel bennünket, és vezess az örök élet útján továbbra is bennünket, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ma este a Zsoltárok könyvéből olvasom. A Zsoltárok könyve 94. részéből, a 94. Zsoltár 11., 12. és 13. verseit. Az Úr tudja az embernek gondolatját, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Kedves testvérek, gondolom minden este elhangzott az, hogy ennek a hétnek a témája a boldogság útja, a boldogság lényege, és azt hiszem, hogy talán sikerült meggyőzni mindenkit arról ezen a héten, hogy ez nem csak az új szövetségnek a témája, a boldogság kérdése, hanem az egész Szentírásnak, a Bibliának a fő témája, a boldogság kérdése. Nem csak Jézus beszélt a boldogságról olyan sokat, hanem az Ótestamentum is sokat beszél a boldogságról, Krisztus az Ótestamentumon keresztül is már beszélt a boldogságról azoknak az embereknek, akik akkor éltek. Biztos vagyok benne, hogy azért foglalkozik a Biblia sokat a boldogság kérdésével, mert ez mindnyájunk életének egy nagyon érzékeny pontja. Nagyon érzékeny pontja. Én azt tapasztaltam, hogy amikor emberekkel beszélgetek, és netán-tán nagy ritkán megkérdezem tőlük, hogy most mondd meg, vagy tessék megmondani, hogy ön boldog ember, akkor a legtöbb ember tapasztaltam szerint zavarba jön. Zavarba jön. Próbálják ki a testvérek. Meg lehet kérdezni egymást is. Férj, feleséget, vagy a szülő a gyereket, vagy a gyerek a szüleit, vagy az ismerős, kérdezzük meg, hogy te boldog ember vagy? És mit mondanánk rá, ha bennünket kérdeznének meg? Boldog emberek vagyunk? Ez egy nagyon kényes kérdés, nagyon érzékeny pontja az embernek, és nem véletlen az, hogy a Heidelbergi KT, ugye a második kérdés feleletében azt kérdezi, hogy mi a titka annak, hogy boldogul élhess és boldogul halhass meg. Mert az embert igazán érdekli ez a kérdés. És életünknek ez egy nagyon fontos kérdése. Boldogul élni és boldogul meghalni. A keresztény ember kérdezi csak ezt. Aki nem hiszi az örök életet és a feltámadást, és nem hisz a megváltásba, az csak azt kérdezi, hogy mi a titka annak, hogy boldogul éljek. De ne legyünk ilyen igénytelen emberek. Aki csak azt kérdezi, hogy mi a titka annak, hogy boldogul éljek itt a Földön, az lelkileg igénytelen ember. És azt még arra még keserves csalódások várnak. A hívő ember azt kérdezi, hogy mi a titka annak, hogy ne csak boldogul éljek, hanem boldogul is halljak meg. Mert ugye boldogul meghalni, az az ember hal meg, aki megérkezik Isten országába a halál után, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Akik földi örömből mennyei örömbe mennek át, mégpedig egy olyan örömbe, amelyikre azt mondja a Biblia, hogy örök öröm. Örökké tartó öröm. Sőt, bizonyos vagyok benne, hogy amit a Biblia a mennyről mond, és az Isten által készített örök életről mond, abban bizony lesz egy fokozódás. Abban bizony lesz egy folyamatos kibontakozás. Hogy egyre boldogabbak leszünk, el se tudjuk képzelni. De ne adjuk fel ezt az igényt, testvérek, boldogul élni, és boldogul meghalni. Azt is megmondom testvéreknek, hogy nem túl sok embert láttam boldogul meghalni. Láttam boldogul meghaló embereket. Nagyon szeretnék én is boldogul meghalni. De nem ez a jellemző az emberekre, amikor meghalnak. Nos, mi a boldogság? Mi a boldogság? Gondolom, hogy erről is szó volt, és én is meghallgattam két ige hirdetést a héten erről a témáról, és mindegyik ige hirdető a boldogságnak egy másik oldalát mutatta be, és én is megfogalmaztam a Szentírás alapján, hogy mi az, hogy boldogság, és én így fogalmaztam meg, hogy boldogság az embernek az az állapota, amikor azt mondom, hogy nem hiányzik semmi. Az életemből nem hiányzik semmi. Akkor vagyok boldog. Amikor van egy belső békességem, amely a külső körülményektől független, és nem hiányzik semmi. Ilyen is nagyon kevés ember van, aki azt mondja, hogy nekem nem hiányzik semmi. Az üzletekben azért rohan a sok ember, mert mindig úgy érzik az ember, hogy hiányzik valami. Már kicserélte háromszor a bútorát. Már kicserélték az edényeket, már kicserélték az autót. De a kereskedelem biztosan számíthat arra, számít is, hogy az embereknek mindig hiányzik valami. És azt gondolják, hogy az hiányzik nekik, hogy még többet, még jobbat, még szebbet tudjanak megvenni. De a boldogság nem ez. A boldogság az, amikor valaki úgy érzi, hogy nekem nem hiányzik semmi. Nagyon kedves számomra az az kis könyvecske, amelyet egy lelkipásztor írt, aki Szibériában a Gulág szigeteken töltött talán 8 évet, rendkívül nehéz körülmények között, és azt a címet adta a könyvének, hogy Boldog rabságom története. Boldog rabságom története. Értetlenül olvassa ezt a címet sok ember. Lehet, hogy nem is vonzó annyira mindenkinek ez. Mert valami szenzációsabb címet kellett volna neki adni, hogy nagy szenvedésem története, nagy drámám története. De ezt itt egy boldog rabságom története. És amikor az ember elolvassa ezt a könyvet, akkor rájön arra, hogy miről akar beszélni ez az író. Hogy ott volt csak ugyan embertelen körülménye, szörnyű körülmények között, és belülről mégis boldog. Mert volt belső békessége. Na de kik a boldogok? Kik azok az emberek, akik elmondhatják, hogy ők megtalálták a boldogságot? Kiket nevezhetünk, vagy kiket nevez a Szentírás boldog embernek? Hát erre a mai estén egy különös választ ad az ige, mert ahogy hallottuk, boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram. Az eredeti szó azt jelenti, hogy megfenyítesz. Boldog ember az, akit te megfenyítesz, megfeddesz, Uram. Hát, ez is egy kicsit különös kijelentés. Mert hát, ebben sok minden benne van. Sok minden benne van abban, hogy Isten valakit megfed. Hogy Isten valakit megfenyít. Még ha botról van szó, vagy vesszőről, még hagyján. Ugye Dávid azt mondja, te botod és vesződ, azok vigasztalnak engem. De hát a zsidókhoz írt levélbe arról is olvasunk, hogy vannak emberek, akiket az Úr megostoroz. Megostoroz mindenkit, akit hiányoz. Hát ezt már kevésbé szeretjük. Ez már egy keményebb dolog, amikor Isten komoly eszközöket használ. És látjuk, hogy az életben Isten sokszor nagyon komoly eszközöket használ. Megfed népeket, megfed családokat, megfed egyéneket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, és azt tudom mondani a testvéreknek, hogy egy elég keserves állapot ez. Az is keserves állapot, amikor egy gyülekezetet fed meg Isten. Mert erről is olvasunk a Jelenések könyvében, hogy Jézus azt mondja, hogy megfenyítem a gyülekezetet. Megfenyítem a gyülekezetet. És amikor Isten megfenyíti a gyülekezetet, az elég kemény dolog, testvérek. Amikor egy egyházat megfenyít az Isten, vagy gyülekezetet megfenyít. Isten. Még az is előfordul, hogy eltűnik az a gyülekezet. Ilyen is van. Ilyen is van. Nekem az az érzésem, hogy a református egyházunk is egy nagyon kemény fenyítés alatt van. Ritka kemény fenyítés alatt van, és ennek nincs még vége. Nincs még vége. Na de nem tévedés ez a boldogsággal kapcsolatban? Hogy boldog az az ember, akit az Úr megfenyít, akit az Úr megfed. Érdemes természetesen tovább folytatni az olvasását ennek az igének. Azt mondja, boldog ember az, akit te megfeddesz, és akit te megtanítasz a te törvényedre. És ebben, kedves testvérek, az van benne, hogy az a boldog ember, akit Isten azért fed, mert meg akarja valamire tanítani. Mert Istennek van olyan ítélete, amelyik nem feddés, hanem megsemmisíti az illetőt. A kárhozatra veti az illetőt. Ilyen ítélete is van, de ezt nem mondja ezeket boldogoknak a Biblia. Boldogoknak azokat nevezi, akiket Isten valamire meg akar tanítani. Nem büntető ítéletről van tehát itt szó, hanem Istennek a nevelő munkájáról. És már is, kedves testvérek, ott oda jutunk, hogy azok a boldog emberek, akik az Isten tanító fenyítéséből megértik azt, hogy Isten velünk, mint a fiaival bánik. Mint a fiaival bánik. Mert vannak Istennek ellenségei, és vannak Istennek gyermekei. És a kettő között óriási különbség van. Isten az ő gyermekeit feddi, neveli. A Biblia többször is használja ezt a szót, hogy paidagogos, pedagógusként viselkedik Isten. Nevelőként viselkedik Isten. Ugyanis, amikor valaki Isten gyermeke lesz, Isten látja pontosan, hogy mit akar belőle kiformálni. Isten minden gyermekét valamivé akarja formálni. Mint ahogy a szobrász ránéz egy szikladarabra, és látja, hogy mit akar belőle kihozni, és akkor elkezdi faragni. És az Isten velünk is így bánik, kedves testvérek. Velünk is így bánik. És az a boldog ember, aki megérti, hogy Isten mivé akarja őt formálni. Hát ezt nem mindig értjük. Nem mindig értjük, mert megyünk a magunk feje után. Megyünk a magunk feje után. És ezért sokszor rosszul is esik, amikor Isten előveszi az ő botját, vagy korbácsát, vagy vésőjét, és elkezd bennünket formálni. Nem esik jól. Engem Isten, ha visszaemlékszem életem eddigi útjára, mindig akkor tudott a legjobban formálni, amikor vagy nem sikerült valami az életembe, vagy valami olyan ítéletet, vagy feddést tartott, ami nagyon rosszul esett, nagyon fájt. Ezek voltak azok az alkalmak, amikről később rájöttem, hogy Isten milyen csodálatosan formált és alakított engem. Akkor nem értettem, sokszor előfordult, nem értettem. Nem értettem, hogy most már én nem akarok lelkipásztor lenni, én más akarok lenni, és ahányszor megpróbáltam a teológiáról elmenekülni, ide-oda, amoda, soha nem sikerült. Na mondom, majd diszidálok. Föl is kerekedtem 57-be, kora tavasszal, hát a vonatról leszettek. Már majdnem a célhoz értem. Leszettek a vonat, aztán visszapateroltak. És nem volt más utam, testvérek. Nem volt más utam. Aztán egyszer eljött az idő, amikor azt mondtam, Uram, dicsőség neked. Dicsőség neked. Csak hát, sokszor voltam tökfejű, nem értettem, hogy Isten mit akar. És amikor megértettem, akkor boldog lettem. Mert boldog ember az, akit ő megtaníthat, és azzá formálhat, amivé ő akarja. Érdemes testvérek így végig gondolni mindnyájuknak az életét. Ajánlom is mindenkinek, hogy gondoljuk át azt, ami nem sikerült, ami nagyon fájt, ami nem volt jó az életünkben, hogy értettük, vagy értjük, hogy Isten mit akart vele elérni. Itt nagyon érdekes az, amit a Zsoltár író mond, azt mondja, hogy boldog ember az, akit te megfedesz, akit megtanítasz azt a törvényedre. Föltűnt nekem az, megnéztem az eredeti szöveget is, hogy itt egyes számban mondja ezt a Zsoltár író, vagy többes számban. Mert mi ehhez vagyunk szokva, hogy több törvénye idre. De itt egy törvényről beszél. Akit megtanítasz a te törvényedre. És kedves testvérek, én azt értettem meg, hogy Istennek van egy nagyon fontos törvénye. Egy nagyon fontos törvénye a boldogsággal kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a boldogságnak egyetlen forrása van. És ez maga Isten. Aki nem találja meg Istent, az soha nem találja meg a boldogságot sem. A boldogságnak egy forrása van, Isten. És akiben Isten kijelentette magát, Jézus Krisztus. Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség több helyen is, Pál apostol a Timóteushoz írt levélben kétszer is azt mondja, Istennel kapcsolatban, hogy a boldog Isten. A boldog Isten. Az egész világ mindenségben csak az Isten boldog. És az, aki belőle meríti a boldogságot, Azt mondja Jézus a samáriai asszonynak, hogy hát ha tudnád, hogy te kivel beszélsz, kértél volna tőle élő vizet. Mert aki abból a vízből iszik, amit én adok, soha többet meg nem szomjózik. Ha te ebből innál. Ha te ebből innál. És Jézus itt erről beszél. A boldogság egyetlen forrásáról. És ezt, kedves testvérek, elég nehezen akarjuk megtanulni. Elég nehezen. Sokkal jobban kötődünk, mint tárgyakhoz, emberekhez. Sokkal jobban kötődünk mi az élvezetekhez, mint gondolnánk. Amikor azt mondta a kórházba az öreg tápiószöllősi bácsinak az orvos, hogy hát aztán Tóth bácsi, most aztán már vége a bagónak, meg nem lehet inni se. Érti? Az öreg azt mondta, doktor, akkor minek élek? Akkor minek élek? Ha már ez se lehet. De kedves testvérek, mi is sokszor úgy éljük, úgy gondoljuk, hogy ez egy dráma. Ha nem ehetünk annyit, meg azt, meg nem járunk annyit, meg azt, amit szeretnénk. Mert ebben találjuk a boldogságot, a komfort érzésünket. Milyen sokszor mondjuk, hogy hát az én boldogságom forrása, ugye? Hát ugye a fiatal, mikor valaki fiatalon nősül, vagy férhez megy, a feleségem, vagy a férjem, aztán később az, hogy a gyerekem, az unokám, benne van a boldogság, az unokámban, most már ez a boldogság adatott meg nekem. És az unoka elhagy. Vagy a gyereked elmegy, vagy csalódsz benne. Elúszott a boldogság. De a boldogságnak egy forrása van, és ezt nehezen akarjuk megtanulni. Olyan sokat mond számomra mindig, amikor erről beszélek, újra meg újra, az az ének, amit az erdélyi lelkipásztorok, a Viski Ferencék énekeltek a szamosújvári börtönbe. Ők is eltöltöttek ott, vagy 7 esztendőt, úgyhogy a családjuk se tudta, hogy hol vannak, meg ők se tudták, hogy mi van a családjukkal. Mikor Ceausescu börtönbe vetette, és 15 évre ítélték ezeket az embereket, ezeket a hívő embereket ott Erdélybe. És volt egy énekük, amit gyakran énekeltek a börtön cellába, aminek a szövegét ők írták, és a szöveg így szólt, hogy nem vágyom másra, csupán feléd. Egyedül Jézus, te vagy elég. Nem vágyom másra, csupán feléd. Egyedül Jézus, te vagy elég. Énekelték a börtönbe. Mert ugye azt jobban megértenék, azt énekelték volna, hogy nem vágyom másra csak egy jó húslevesre, vagy nem vágyom másra csak egy tiszta ágyra, ahol lefekhetek már, nem vágyom másra csak egy kis nyugalomra, meg egy kis jó napsütésre, meg hogy lássam a családomat. És ők ide jutottak el, nem tudom, hogy hány év után jutottak el, ezt nem kérdeztem meg tőle, meg lehetett volna tőle kérdezni, még élt, a Feri bácsitól, hogy mikor írták ezt az éneket? Hogy mennyi időre volt szükség? Hogy eljussanak ide? Hogy eljussanak ide? Én nagyon szeretnék ide eljutni, testvérek. Ahova a Zsoltáriról is eljött, azt mondja, minden forrásim te benned vannak. És sokszor rájövök, hogy nem tudom még elmondani. Nem tudom még elmondani. Elméletben elmondja az ember ezt. El tudom a testvéreknek is ezt mondani, de sokszor aztán a gyakorlatban az ember rájön, hogy nem egészen így van. Nem egészen. Pedig az a boldog ember, aki ezt megtanulja, hogy ezt a nagy törvényt, a boldogság törvényét, hogy Egyedül Jézus. Egyedül Jézus. Ő az, aki boldoggá tud tenni. Isten ezt akarja. Mert azt mondja, ez ad nyugodalmat a veszedelem napján. Mondja itt a Zsoltár. Ez ad nyugodalmat a veszedelem napján. Milyen nehezen értjük ezt meg, testvérek, amire Isten nevelni akar bennünket. És amíg ezt nem tanuljuk meg, valamennyire nem is vagyunk és nem is leszünk igazán boldog emberek. Nem. Sajnos nem ez jellemzi a keresztény embereket. Ha bemegy valaki közéjük, legalábbis sok gyülekezetben nem ez a benyomás az odaérkező ember, hogy milyen ragyogó arcú boldog emberek vannak itt. Nem ez a jellemző. Hanem az a jellemző, hogy mindenki panaszkodik. Mindenki panaszkodik. Olyan jó lenne megérteni, mondom ezt magamnak is, amire az Úr nevel bennünket. Amiért fed bennünket, amiért farag bennünket. Jó lenne ezt megérteni. Hát ebben adjon Isten nekünk, testvérek, bölcsességet és világosságot, hogy ezt megértsük. Amen. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, segíts, hogy sokkal jobban értsük velünk való bánásmódodat, terveidet és céljaidat, és bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor vagyunk oktalanok, okolunk mindent, mindenkit, magunk körül a körülményeinket, mert nem vagyunk boldog emberek. Köszönjük te neked, hogy te egyedül is elég vagy, hogy benned az örömnek mérhetetlen forrásai vannak. Köszönjük te neked, ha ihattunk ebből az élő vízből már. Köszönjük neked azokat az időket, amikor szívünk tele volt azzal az örömmel, hogy közel vagyunk hozzád. Kérünk, segíts, hogy eljussunk mindnyájan arra a boldogságra, amiről a te igéd is beszél most nekünk. Kérünk, hogy oltalmazd meg bennünket, mint gyülekezetet is. És segíts, hogy mint egyház is megtanuljuk, és mint magyar nép is megtanuljuk azt, amit te tanítani akarsz bennünket. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket, és ajándékozz meg bennünket ezzel a boldogsággal, amiről a te igéd beszélt most. Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el, testvérek, a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindenkor mi vélünk. Amen. Kedves testvérek, hirdetéseket fogunk meghallgatni, de még én annyit hadd hirdessek azoknak, akiket érdekel, hogy vasárnap délután 5 órai kezdettel a Nagyváradtéri templomban a fontos kérdéseink előadás sorozatnak egy újabb témája hangzik el, és ez így hangzik a kérdés, hogy igaz-e, hogy az embernek van egy jó énje és egy rossz énje. Akit érdekel ez, nem az, hogy mit gondolunk mi, hanem akit érdekel, hogy a Biblia mit mond erről, a szeretettel várjuk és hívjuk erre az alkalomra. Hogy? Én vagyok az előadója.
Az én, Sipos Ete Ámos, Nagyvárad téri lelki pásztor, köszönjük szépen, hogy eljött közénk, és hirdette Isten igéjét. Hirdetjük a gyülekezetnek, hogy ahogyan megszokhattuk már az imahetünk során, hívogatjuk a testvéreket be a tanácsterembe. Némelyek szóltak, hogy esetleg van olyan, aki nem tudja, hogy mit fed ez a dolog. Hogyha szemközt állunk a templommal, akkor balkész felől, ahol a lelkészi hivatal található, a hármas gombot kell megnyomni, és ott a tanácstermünkben gyűlünk össze most az alkalmat követően ima közösségre. Hívogatjuk a testvéreket, hogy aki teheti, az jöjjön át, legyünk együtt Isten előtt ima közösségben is. És fölhívjuk arra a figyelmet, hogy vasárnap mind a két Isten tiszteletünkön, tehát mind a 9 órás, mind pedig a 10:30 órás Isten tiszteletükön megterítjük az úrasztalát az imahetünk záró alkalmaként. Keressük meg a záró énekünket, a 338. dicséretet, és énekeljük annak a verseit. Így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem.
Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békességet!